Nagyszerű jó napot kívánok nektek, mindannyiótoknak, dicsőség Istennek. Azt szeretném nektek elmondani bizonyságképpen, hogy éppen Krisztiánnak mondtam, hogy a dicsőítés alatt olyan módon megérintett Isten szelleme, hogy pillanatnyilag még nem tértem magamhoz is. Tudjátok mit? Én is ki fogom kapcsolni a mobilomat, jó? Egy pillanatot várjatok. Mert nem szabad, hogy megszólaljon. Rezgőre van állítva, de nem szabad. Oké. Szóval olyan módon megérintett Istennek a szelleme, hogy pillanatnyilag még magamon kívül vagyok, és ugye az ózdi tesók vezették a dicsőítést, ha jól tudom, és szeretném az Úrnak megköszönni, és nektek megköszönni, hogy figyeltetek az Úrra a ti belső emberetekben, és bevezettetek bennünket Isten jelenlétébe. Hoppá! Hogy bevezettetek minket Isten jelenlétébe. Nagyon köszönöm ezt, és hálás vagyok az Úrnak. Tudjátok, szóval nehéz szavakat találni, nincs jobb Isten jelenléténél. Nincs jobb Isten jelenléténél, komolyan mondom.
Jobb az, ennyi ide. Maradj,
csak kicsit. Oké. Kérlek benneteket, hogy mielőtt bármibe is belekezdünk, hajtsuk meg a fejünket, jó? És úgy imádkozunk, és persze már túl vagyunk egy nagyszerű dicsőítésen, imádáson, de mégis úgy szólítsuk meg az Urat, mintha most szólítanánk meg először, jó? Nem rutinból, hanem mint amikor a szerelmesével találkozik az ember, és a szívét ki akarja neki önteni. Oké? Mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztus nevében hálát adunk neked, és megköszönjük neked ezt a mai napot. Köszönjük, hogy itt van a te szent szellemednek a jelenléte, a közelsége közöttünk, Urunk. És köszönjük, hogy ezen a mai napon te szólni fogsz hozzánk, Uram. Nem csak megérintesz bennünket, nem csak az lesz, Uram, amit eddig megtapasztaltunk, hanem mélyebbre fogsz vezetni bennünket, Uram. Mélyebbre fogsz vezetni bennünket. És olyan módon át fogunk itatódni a te jelenléteddel, Uram, még ezen a mai napon is, amire nincsenek szavak, Uram. Uram, köszönöm, hogy mindaz, amit eddig megtapasztaltunk, amit eddig átéltünk, az még csak a víznek, Uram, a széle, az még a folyónak csak a sekélye, Uram. Még mélyebbre fogunk menni, Istenem, és már előre hálát adunk neked. Előre megköszönjük ezt neked, Uram. És köszönöm, hogy valóban, Uram, ahogy a Lali imádkozta, Uram, teljesen egy a szívem, Uram, ezzel az imával. Úgy fogunk innen este elmenni, hogy megerősödött a szívünk benned, Uram. Hogy nem úgy megyünk el, Uram, minden, mint ahogy ide jöttünk. Hálát adok neked ezért, Uram. Magasztallak. És köszönöm, Uram, hogy az Isten igéje természetfeletti lesz most ezen a mai napon, és rémát fogunk kapni. Köszönöm, Uram, hálát adok ezért, Atyám, a Jézus nevében. Amen. A mai napon tudom, hogy a Lali mondta, hogy az a címe a mai összejövetelnek, hogy a királyság eljött. Ugye, jól mondom? A királyság eljött. És az én, az az üzenet is, amit az Úr helyezett ma, mai napra a szívembe, ezzel kapcsolatos, beleilleszkedik ebbe, és az elmúlt napokban imádkoztam, és elmélkedtem Isten igéje fölött, és azok fölött, amiket Isten belehelyezett a szívembe. És én arról szeretnék nektek ma beszélni, hogy milyen képet mutatott nekem Isten, hogy az ő jelenléte hogyan kell, hogy kiáradjon belőlünk, rajtunk keresztül, és hogyan kell, hogy működjön. Én azt hiszem, hogy az a kép, amit Isten nekem mutatott ma, ez természetesen nem egy sablon, és természetesen csak része az igazságnak, az igazság egy szelete, és természetesen én most ma elmondok nektek valamit, de Isten ennél, mint amit most ma elmondok nektek, sokkal többet fog mutatni. Tehát azt szeretném neked mondani, hogy készülj fel arra, hogy én most elmondok neked egy üzenetet, amit az Úr a szívemre helyezett, de Isten ennél benned sokkal többet akar utána kibontani. Érted? Tehát az, amit én most csak, amit én elmondok ma, az csak egy váza, az csak egy igen piciny szelete annak, amit Isten neked akar mutatni. Érted? Tehát arra készülj fel, hogy neked többet kell tudnod az Úrtól, mint amit én most elmondok. Annál jóval többet, nem elégedhetsz meg azzal, amit én most elmondok. Neked annál többet kell tudnod, neked annál többet kell hallanod az Úrtól, neked annál többet kell látnod az Úrtól. Értitek? És így épülnek egymásra a dolgok tulajdonképpen Isten királyságában. És még egy dolog, hogy amiről beszéltem, majd beszélni fogok, az természetesen nem 5 perc alatt fog működni az életünkben, bár ez is megtörténhet, nem semmit sem szabad kizárnunk Istennél. Amiről én most beszélni fogok, az úgy érzem, hogy az egy egész élet is kevés. Úgyhogy hála Istennek, hogy örök életünk van, mert van idő, hogy minden megvalósuljon. Arról szeretnék nektek ma tehát beszélni, hogy Isten királysága és Isten királyságának az ereje, jelenléte hogyan kell, hogy működjön az életünkbe, és kiáradjon belőlünk és rajtunk keresztül. És hogy ehhez Isten mit szeretne végezni az életünkben. És rögtön lapozunk is, kinyitjuk a Bibliánkat, képzeletben én is kinyitom, a Zakariás próféta könyvéhez, a 6. fejezethez, Krisztián fog majd mindig olvasni nekünk. Zakariás 6, 12-13-at fogjuk kezdetben felolvasni. Nagyon sok igét fogunk felolvasni, hát egy jó párat, de hát tudjátok, olvasni kell a Bibliát. De hogyha fel tudjuk venni a fonalat, és tudjuk követni azt, amit Isten akar nekünk ma tanítani, akkor nagyon élvezni fogjuk. Tehát ne féljetek, nem fogunk szétesni, hanem jól fognak menni a dolgok. Tehát Zakariás nem azért, mert én mondom, hanem mert ez Isten akaratában van minden a mai napon. Hiszen ezért imádkoztunk, Lali is ezért imádkozott. És meghallgatta őt az Úr. Mint ahogy mindannyiunkat, hitem szerint. Tehát Zakariás 6, 12-13-at fogja most Krisztián felolvasni.
És szólj neki, mondván, ezt mondja a seregeknek ura, mondván, íme egy férfiú a neve Csemete, mert Csemete támad belőle, és megépíti az Úrnak templomát. Mert ő fogja megépíteni az Úrnak templomát, és nagy lesz az ő dicsősége, és ülni és uralkodni fog az ő székében, és pap is lesz az ő székében, és békesség tanácsa lesz ketté között.
Amen. Szeretnék nektek egy kérdést föltenni. Azt szeretném kérdezni tőletek, hogy szerintetek, a ti látásotok szerint, és azért válaszoljatok is nekem, mert ez egy interaktív istentisztelet. Soha én nem hiszek abban az istentiszteletben, hogy egy ember nyomja a szöveget, és akkor a többiek meg szájtátva hallgatják, hanem abban hiszek, hogy Isten szelleme működik közöttünk, és mindig éppen használ valakit vagy valakiket. Tehát azt szeretném tőletek kérdezni, hogy szerintetek ki ez a Csemete? Kicsit hangosabb. Jézus. Így van. És képzeljétek el, hogy azt mondja itt Isten igéje, tehát akkor legyünk nyíltak, hogy el fogja küldeni Jézust, ugye hát a Csemetét, aki meg fogja építeni az Úrnak a templomát. És azt szeretném nektek mondani, hogy én úgy hiszem, hogy a proféta nem egy fizikai templomot látott ebben az esetben, hanem hitem szerint egy szellemi templomot látott. Eljön Jézus, és eljött, és hiszem, hogy ma is itt van, láthatatlanul, de itt van, érezzük az ő jelenlétét, ebben a pillanatban is a szellemünk, a belső emberünk érzi, hogy Jézus itt jár, itt van közöttünk, és gyönyörködik bennünk, és ez a Jézus megépíti az Úrnak a templomát, ami nem egy fizikai templom, nem egy fizikai épület, nem egy egyház szervezet, nem egy felekezet, nem egy hatalmas nagy vallásos mozgalom, még csak nem is egy vallásos projekt, vagy hogyan mondjuk, Nem egy nagy látszatébredés, hanem az ő teste, a szellemi templom, a gyülekezet, ami mi vagyunk. Egyénileg is, és testületileg is. Ez nagyon fontos, testületileg is. Lapozzatok most, majd megértitek, hogy hova akarok kijutni, ne féljetek, csak figyeljetek most, jó? Lapozzatok most a János Evangélium második fejezetéhez, és onnan fogjuk felolvasni a 18-astól a 22-es versig, tehát a 22-est is felolvassuk. Tehát János 2, 18-tól 22-ig.
Válaszoltak tehát a zsidók, ezt mondták neki. Micsoda jelet mutatsz nekünk, hogy ezeket teszed? Válaszolt Jézus, és ezt mondta nekik. Bontsátok le ezt a templomot, és 3 nap alatt felállítom azt. Ezt mondták erre a zsidók. 46 esztendéig épült ez a templom, és te 3 nap alatt felállítod azt? De ő a saját testének templomáról mondta ezt. Amikor tehát életekelt a halottak közül, visszaemlékeztek a tanítványai, hogy ezt megmondta. Hittek is az írásnak és az igének, amelyet Jézus mondott.
Oké, és még 2 igét megnézünk. Szeretjük olvasni a Bibliát. 1 Korintus 3, 16-17, aztán lapozunk utána az 1 Korintus 6, 19-hez.
Nem tudjátok, hogy Isten templom vagytok, és az Isten szelleme bennetek lakik? Ha valaki az Isten templomát lerontja, lerontja azt az Isten, mert Isten temploma szent. Ezek vagytok ti.
Így van, és 1 Korintus 6, 19.
Vagy nem tudjátok, hogy a testetek a bennetek lévő szent szellem temploma, amelyet Istentől kaptatok? És nem a magatoké vagytok?
Amen. És akkor most egy kicsit időzzünk el ezeknél, jó? Most egy kicsit elmélkedjünk ezeken, hogy itt miről is van szó. Tehát Zakariásban azt olvastuk, hogy eljön a csemete, aki megépíti az Úrnak a templomát, és tudjátok, hogy ugye abban az időben, amikor Zakariás próféta is élt, akkor tulajdonképpen újra aktuálissá vált ez a kérdés, a templomnak a felépülése, Mesiás eljövetele, ezen is nagyon sokat gondolkodtak az akkor élő zsidóság. És igazából abban az időben azért volt egy visszatérés Istenhez. Ha nem is az egész zsidóság, de azért egy jó része visszatért Istenhez. És elkezdtek azon gondolkodni, hogy Isten fel kell, hogy építsen valamit közöttük, illetve maga az Úr is kijelentett. Egyébként nem csak Zakariásnak, előtte Ezékielnek, aztán sorolhatnánk, tehát ezt Isten nagyon sok embernek, az övéinek kijelentette, hogy Isten fel fog építeni valami olyat, ami eddig nem épült fel. Amihez nem lehet a salamoni templomot sem hasonlítani, amihez semmilyen emberi építményt nem lehet összehasonlítani, mert messze jobb, magasabban jobb, minőségileg jobb, és természet feletti, isteni, krisztusi. És amikor Jézus eljött, és itt élt ezen a földön, és elkezdte a szolgálatát, akkor higgyétek el, nekem meggyőződésem, hogy Jézus igazából akárhányszor a templomról, vagy a templommal kapcsolatos problémák voltak ővel, ugye például mikor kiűzte a gufárokat a templomból. Persze, természetesen ő ezzel nyilvánvaló, hogy valamilyen módon a fizikai házat, a fizikai templomot is meg akarta tisztítani, de ez egy olyan cselekedet is volt, amely előre mutatott, amely nem csak a fizikai templomról szólt, hanem amely arról is szólt, hogy ahogy a fizikai templomban ott voltak a kufárok, és ott ment a kereskedés, meg a mindenféle pénzügyi cselekedet Isten házában gyakorlatilag, ahol imádkozni kellett volna, ez barátaim megmutatja, és megmutatta, hogy ez tükrözte az akkor élő, bocsánat, ki kell mondanom, az akkor élő zsidóságnak a lelkiállapotát, hogy egy belső megtisztítás sem ártana. Nem ártana, hogyha jönne valaki és kihajítaná a kufárokat, vagyis a démonokat. És igazából, barátaim, és ezért se haragudjatok rám, ez tükrözi a mai kereszténységnek az állapotát. A mai kereszténységből, a mai látható kereszténységből is ki kell dobálni a kufárokat. Ki kell dobálni a mammonnak a szellemét. Ki kell dobálni a paráznaságnak a szellemét. Az összes minden tisztátalanságával együtt, amit behozott. És itt tulajdonképpen a 2 Tesszalonika bizonyos értelemben erre is mondja azt, hogy az Antikrisztus belül az Istennek a templomában, ott nem, most persze erről ugye lehet, nagy teológiai viták vannak, hogy látható templom, vagy láthatatlan templom, tehát hogy fel fog-e épülni a templom a Jeruzsálemben. Most ebben azért nem menjünk bele, mert ez most pillanatnyilag, most én nem ezt látom aktuálisnak, de azt igen, hogy láthatatlanul, de bizony nagyon észrevehetően, de bizony bizonyos értelemben kicsit ugye titokban is, de azért a szellemi emberek látják, az Antikrisztus beült, az Antikrisztus szelleme beült a látható kereszténységbe. A látható, a szervezet, a megalkuvó kereszténységbe. Ugye nem haragszotok, hogy ilyen dolgokról beszélek, ne? Ugye nem haragszotok rám. És Jézus, amikor bement a templomba, és kihajította, ugye Jézus ezt nagyon tudatosan tette, tehát ne úgy képzeljétek el, hogy Jézus megháborodott az ő elméjébe, és akkor elkapta az ideg, és akkor nem tudott mit csinálni, nem tudott uralkodni magán. Az ige ott egy nagyon tudatos cselekedetről ír. Azt mondja, hogy korbácsot font, tehát jól, előre megfontolt szándékkal, ugye Krisztián jogász, tehát ő ismeri ezt a kifejezést, előre megfontolt szándékkal tette ezt Jézus. Nagyon tudatosan a Szent Szellem indítására tette. És ez nem csak a fizikai templom megtisztítását jelképezte, hanem a szellemi templomról is szó van itt. És arról is szó van, hogy Isten nem, tehát figyeljetek, Isten nem olyan gyülekezetben gondolkodik, mint amilyenben sokszor mi gondolkodunk. Isten nem olyan templomban, nem olyan építményekben gondolkozik, mint amilyenben mi gondolkozunk sokszor. Hanem Isten olyan templomban, olyan gyülekezetben, olyan építményekben gondolkozik, amiről Mózesnek is azt mondta már, hogy amit láttál, azt a mintát másold le, és úgy építsd fel, úgy építsétek meg a Szent Sátort. Barátaim, ugyanez van most. Hogy mi bemegyünk Isten jelenlétébe, ott látunk egy mintát, látunk egy tervrajzot. Most nem feltétlenül arra gondolok, hogy épület és akkor homlokzat, meg rá a tető, hanem egyszerűen csak most arról beszélek, hogy látjuk, hogy Isten jelenlétében vagyunk, és hogy Isten jelenlétében időzünk. Látjuk a bensőnkkel, a szellemünkkel azt, amit Isten akar végezni az életünkben egyénileg is, és testületileg is. Ez nagyon fontos, testületileg is. Látjuk. És utána eszerint a látás szerint kell elkezdenünk élni, és ezt a látást, tehát amit Istennél látunk, nem amit embereknél, ez nagyon fontos, amit Istennél látunk, amit Isten jelenlétében látunk, azt kell elkezdenünk lemásolni, jó értelemben leutánozni azt a mintát. De barátaim, ez a minta, ez nem egy csettintésre fog jönni. Ez nem 5 perc alatt jön. Isten nem csak úgy dobálja az ő kincseit. Isten nem dobálja a kincseit, hanem ránk bízza. Ez nagy különbség. És te kire bízod rá a dolgaidat? Arra, akiről tudod, hogy ő kicsoda. Arra, akire látod, hogy megbízható. Valószínűleg olyan emberre, akivel nem 3 percet töltöttél csak együtt. Na most természetesen Istennek ilyen értelemben nem kell minket megismernie, hiszen ő tudja, hogy kik vagyunk, de mégis, barátaim, mégis bizonyos értelemben nekünk időt kell töltenünk az Úrral, időznünk kell az Úrral ahhoz, hogy eljuthassunk abba az állapotba, amikor már Isten adogathatja nekünk az ő kincseit. És Isten csodálatos kincseket készített a számunkra. Mindannyiótok számára Isten nagyszerű dolgokat készített. Mindannyiótok számára Isten elkészítette azt a tervrajzot, azokat a látásokat, azokat a dolgokat, azokat a szellemi javakat, amiket majd utána az ő időzítése szerint, és ezt hangsúlyozom, az ő időzítése szerint, az ő erejével és az ő hatalmával majd idővel valamilyen formában átkonvertálhatunk ebbe a fizikai világba. Hogyan hogyan értem ezt? Tehát például csak elmondok egy példát. Isten jelenlétében időzöl, sokat időzöl, és van egy kérdésed Isten felé. Csak egy példát mondok. Uram, lesz-e ébredés? De olyan igazi. Tehát nem olyan, amit úgy kitalálnak, és akkor elmondják, hogy most ébredési konferencia van, és mi most úgy döntöttünk, hogy a Szent Szellemnek ébredést kell csinálnia, hanem az az igazi, Uram, amit te csinálsz, lesz-e? És ha lesz, akkor mikor lesz? És akkor én hogyan tudok ebben részt venni? És akkor nekem hogyan, miből kell megváltoznom ahhoz, hogy ne az ébredés akadálya legyek? És akkor az Úr elkezd mutatni csak egy pici részletet. Aztán ez felvillanyozza a te szívedet, a te lelkedet. Megint újra időzöl Isten jelenlétében, megint kutatod az igét, megint imádkozol, és az Úr megint egy pici kis részletet a mozaikból odaad, és ez megint egy picit felvillanyoz, aztán utána elmész dolgozni, szereted a férjedet, feleségedet, gyerekedet, néha egy picit surlódtok, összevesztek, akkor megtértek, éritek a hétköznapotokat, de vágytok az Úrra, és megint a következő alkalommal megint bemész Isten jelenlétébe, megint kapsz egy pici kis darabot a mozaikból, amit megint odailleszthetsz az előzőhöz. Figyelj, Isten malmai is lassan őrülnek, szokták mondani. Az Úr nem fog egyszerre mindent odaadni neked, és tudod miért? Mert ő neki van egy célja, a változás. Minden egyes alkalommal, amikor Isten neked odaad egy pici kis darabot, akkor azzal a pici kis darabbal nem csak az a célja, hogy adjon neked valamit, és akkor elmondhast, hogy neked Isten mondott valamit, hanem az beépíti a te lelkedbe, és ezáltal változik el a te jellemed, folyamatosan a te lelked, Krisztus képére és hasonlatosságára. Érted? Mert figyelj, mert a szellemed az újjászületett, ugye? A szellemünk újjászületett. Emlékeztek rá János első levelében, szinte ellentéteket találunk, mert azt mondja, hogy hát aki Istentől született, az nem vétkezik, és ugye a bűn nem is érinti, aztán ugye egy másik ember azt mondja, se, mindenki, aki azt mondja, hogy nem vétkezik, az hazudik. Na most akkor hogy van ez? Most akkor hogy is van ez? Hát ez úgy van, hogy az újjászületett szellemedben valóban nincsen bűn, mert az romolhatatlan magból született újjá, és a romolhatatlan magban nincs bűn. Ezért, amikor valaki rájön arra, hogy ő benne nincsen bűn, akkor bizonyos értelemben nem hazudik, nem téved, de csak az igazságnak az egyik felét látja, mert a szellemében, az újjászületett szellemében tényleg nincs bűn, hiszen abban Krisztus lakik, és Krisztusban nincsen bűn. De mit mond az ige a lelkünkről? A lelkünk nem született újjá. A lelkünkről azt olvassuk a Róma 12-ben, hogy azt oda kell szánnunk. Élő áldozatként. Oda kell helyeznünk az Úrnak az oltárára. És ahogy oda szánod a te lelkedet, mert a lelkedben hozod meg a döntéseket, nem a szellemedben, figyelj! A szellemed az érzék, az a részed, ami egyrészt elhagyja majd a testedet, hogyha esetleg majd meg kell halnod, ha meg nem, akkor dicsőség az Úrnak, akkor elragadtadsz. De a szellemed az a részed, amivel be tudsz lépni Isten jelenlétébe, de nem is az, hogy be tudsz lépni, mert a szellemed, mivel újjászületed, benn van az Isten jelenlétébe. Ezért mondja az ige, hogy amikor azt mondja az ige, hogy felültettettünk a mennyekbe, emlékeztek? Efézusiakhoz írt levélben van. Az valóság, mert a szellemed valójában már a mennyekben van tulajdonképpen, mert figyelj, ahol Krisztus, ott van a menny. Ahol Isten, ott van a királyság, mert hol van a királyság? Ahol a király. Hol van a király? A szellemedben van a király. A szellemedben van a király. A szellemedben van a trón, a szellemedben vannak az arany utcák, a szellemedben van az élet folyója, a szellemedben van mindaz, ami a királyé, és mivel a szellemedben van, az a királyon keresztül a tiéd is. Érted? Na most, a lelkeddel hozod meg azt a tudatos döntést, hogy belépsz a szellemedbe, érted? A lelkeddel, figyelj, tudtok követni, vagy nagy hülyeségeket beszélek, szóljatok! Figyelj, a lelkeddel, a lelkedben, az értelmedben, és az akaratodban hozod meg azt a döntést, hogy én belépek az Úrnak a jelenlétébe. És amikor belépsz az Úrnak a jelenlétébe, akkor nem kell mennem 3 fényévnyit plusz még jobbra, meg még 500 millió kilométer, hanem egyszerűen csak belépsz a szellemedbe, és a szellemedből az imádkozás által, a dicséret éneklés által, az ige tanulmányozás által kiárasztod azt a jelenlétet a bensődből, amit az Úr már beléd helyezett. Tudsz a kútból vizet felhúzni, tudsz, ha rendben vagy, ha rendben van a lelked, ha nem erőtlen a lelked, hanem erős a lelked, akkor a lelked bizonyos értelemben tudja kezelni azt a kart, amit meg kell húzkodni ahhoz, hogy a víz följöjjön, és ilyen van víz, bőven van víz, sosem fog kifogyni. Érted? És erre mondja a Róma 12, hogy ehhez oda kell szánnunk magunkat, mint élő áldozatot. Tehát újra és újra, minden nap a lelkünket totális, teljes mértékben az Úrnak az oltárára kell helyeznünk, mint élő áldozatot. És ekkor, miközben ezt tesszük, hogy a lelkünkkel is ráhangolódunk az Úrnak arra a jelenlétére, ami a szellemünkben van, ekkor történik az, hogy az a bensőnkből, de úgy is fogalmazhatok, hogy a mennyből, mivel az Úr, ahol az Úr ott a menny, és így bennünk is ott van, Isten rémája kilövel, és a lelkedet elkezdi változtatni. És azt veszed észre, hogy a gondolkodásmódod már bizonyos dolgokról nem úgy gondolkodsz, mint ahogy tegnap gondolkodtál. De miért? Azért, mert Isten jelenlétében formálódik a te gondolkodásmódod. És ezért van az, hogy Isten lassan-lassan adogatja a mozaikokat, mert ő neki nem csak az a célja, hogy te kapj valamit, és elérj valamit, és akkor elmondhassd, hogy te benne voltál a nagy ébredésben, sőt, te voltál ott a vezető, nem portás voltál ott, hanem vezető, hanem az a célja Istennek, hogy elváltoztasson téged. Hogy a lelkedbe beépüljenek azok a dolgok, amiket ő akar, hogy beépüljenek. És ha jól csináljuk a dolgokat, ha valóban odaadtuk a lelkünket, értelmünket, érzelmünket, akaratunkat, akkor már a testünknek is muszáj a lelkünket, illetve a lelkünkön keresztül a szellemünket szolgálni. Érted? És tulajdonképpen Jézus arról beszélt, amikor azt mondta, hogy roncsátok le ezt a templomot, arról beszélt, hogy Isten utána olyan valamit fog felépíteni, amit ember nem tud felépíteni. Ezt Isten tudja felépíteni. És egy dolog feltűnő. Az is érdekes, hogy azt mondja itt az ige, hogy ezt a tanítványok Jézus feltámadása után értették meg. Akkor értették ezt meg, amikor már a feltámadott Jézussal találkoztak újra, és ugye az apostolok cselekedeteiben azt olvassuk, hogy 40 napon át megjelent nekik, és magyarázta nekik az írásokat, beszélt nekik miről? Isten királyságának a dolgairól! Többek között erről is! És ekkor esett le nekik egy csomó minden. Rengeteg dolog akkor esett le nekik, amikor a feltámadott Jézussal találkoztak. Ez nem véletlen. Figyeljetek ide, ennek üzenete van a számunkra. Mi is akkor kapunk a rémát. Akkor esik le nekünk rengeteg dolog. Amikor Jézusra valóságosan úgy tekintünk, és valóságosan úgy is találkozunk vele, mint feltámadott Jézus Krisztussal. Mert a feltámadás az bizonyos értelemben jelenti az újjászületésünket is. Értitek? A tanítványok, nekem meggyőződésem, hogy valójában, ugye ők sokat voltak Jézussal, 3,5 évet, és miután ugye Jézus föltámadt, őnekik ilyen értelemben szerencséjük volt, mert már csak összeállt bennük az a rengeteg minden, amit előtte nem értettek, és amit előtte tanultak, és rendben, oké, kaptak kinyilatkoztatást, Péter kapott arról kinyilatkoztatást, hogy az Isten fia, Jézus Krisztus, de azért utána azért le akarta beszélni őt a kereszthaláról. De a feltámadás után olvasunk egy érdekes igét. A János 20:22-ben van, hogy Jézus rájuk lehet, És azt mondta, hogy vegyetek Szent Szellemet, és vettek Szent Szellemet, és figyelj, ez még nem a pünköst, ez nem a Szent Szellem keresztség volt, ez egy másik különálló élmény, és mégis azt mondja az ige, hogy vettek Szent Szellemet. Mi történt velük akkor? Újjászülettek. A Lukácsban, ugyanúgy itt a Lukács 24-ben pedig azt mondja, hogy és akkor megnyilatkoztatta az ő értelmüket, és megértették az írásokat. Tehát amikor Jézus feltámadt, és mint feltámadott Jézus Krisztussal találkoztak, ők akkor születtek újjá. Akkor állt össze bennük minden. És ebből az az üzenet, hogy amikor te belépsz Isten jelenlétébe, akkor szépen lassan, valamikor gyorsan, de azért gyakran inkább lassan, összeáll benned a kép, és megérted a dolgokat, és megérted, hogy Isten merre megy. És tudod, amikor azt mondja Jézus, hogy én azt akarom, hogy ahol én vagyok, ott legyenek az én szolgáim is. Az nem csak azt jelenti, hogy Uram, én a mennyben vagyok, azt akarom, hogy ők is ott legyenek, hanem az a mai napra is vonatkozik, az azt is jelenti, hogy amerre most éppen Jézus megy, amit most éppen ő cselekszik, amit most éppen ő kijelent, nekünk abba kell beleállnunk. Nekünk arra kell mennünk. Értitek? És ezért van ma rengeteg keresztény gyülekezet lemaradva, valahol teljesen máshol járnak, teljesen más dolgokkal foglalkoznak. Vannak olyan keresztények, akik még mindig 1991-ben vagy 90-ben vannak. Én 91-ben tértem meg. Milyen feeling volt az! Mentünk Isten tiszteletre! Sokan voltunk! Hatalmas módon ott volt az Úrnak a jelenléte! Lehet, hogy a pásztor a legnagyobb hülyeséget mondta, és akkor is kiáradt a Szent Szellem, valamiért Isten akkor is kegyelmes volt. De barátaim, ma 2009-et írunk. Ez az 1991-es feeling. Ne idézd vissza. Mert mi nem szellemidézők vagyunk. Abba kell mindig beleállni. Tudod, Istennek vannak aktuális korszakai. És ezeket a korszakokat kell nekünk felfedeznünk. Gyakorlatilag mindig azt kell felfedeznünk, hogy Isten éppen ma, szombaton délután, november 14-én, hogyan gondolkozik? Most ő mit akar kijelenteni? Mi érdekli most Istent? Mi foglalkoztatja most őt? Téged érdekel, hogy Istent mi érdekli? Mert őszintén bevallom, hogy engem nagyon. Én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy Istent mi érdekli. Nagyon. És megpróbálok mindenáron a trón körül nyomulni, sündörögni, hogy valahogy a palástja, ha csak egy kicsit is eltaláljon. És akkor már magamon kívül vagyok a boldogságtól. Csak egy picit, Uram! Csak egy picit! Csak egy picit a ruhát! Csak egy nagyon picit! De Isten nem csak ezt akarja, hogy csak a ruhája. Ő azt akarja, hogy te teljes mértékben az ő kedvére borulj, hogy átöleld őt, és hogy ő is át akar téged ölelni. És teljes mértékben az Úr azt akarja, hogy feloldódjunk az ő jelenlétében. Értitek? És tulajdonképpen, tehát visszatérve erre, ugye, hogy volt ez az 1900, vannak, akik még 1970-nél tartanak, sőt olyat is tudok, akik 1500-nál tartanak, még mindig Luther Márton a király, meg mit tudom én. De igazából, és dicsőség az Úrnak, Luther Márton egy nagyszerű fickó volt. Mondjuk az utolsó, ami fönnmaradt tőle, az az Asztali Beszélgetések című, hát azt nem érdemes elolvasni, mert sokat káromkodott Luther, és akkor ő már réges-réges hívő volt. Komolyan, tényleg, ezt teljesen komolyan mondom. Luthernek voltak nagyon gyenge pillanatai. Mint ahogy nekünk is, barátaim. Mint ahogy nekünk is. De akkor, abban az időben, abban a korszakban nagyon szívesen vacsoráztam volna Luther Mártonnal. Azt kérdezték tőle egyszer, hogy Luther Márton, te mit csináltál, hogy ilyen nagy lett a mozgalom? És azt mondta, hogy én nem csináltam semmit. Amíg ittam a bajos örömet, addig az Isten igéje elvégezte a munkát az emberek között. Mikor ezt elolvastam, mondom, Uram, hol a sör? Akkor rajtam nem újjon, tudjátok. Én az én részemet megteszem, ha kell, bármit megteszek csak. De barátaim, ma 2009-et írunk. Nem lehetek Luther Mártonnal. Be kell érnem a Krisztiánba, ez a barátaim. Neki is be kell érnie velem, Lalinak is be kell érnie velem, Norbinak is be kell érnie velem, mindannyiunknak be kell érnünk egymással. És meg kell látnunk egymásban nem a Luther Mártont, hanem a Krisztust. A Krisztust, ahogy a Krisztus munkálkodik bennünk. Értitek? És barátaim, nagyszerű idők előtt állunk. Higgyétek el nekem. Hiába tombolja a világ ezerrel azt, hogy véged van, jönnek a választások, és most a másik hülye fog győzni, tök mindegy, mert most az egyik hülye volt hatalmon, most jön a másik hülye, és neked véged lesz, mert úgy megadóztatnak. Nem lesz véged, barátom, nem lesz véged. Az ördögnek van vége, mint a botnak már legalább 2000 éve, de igazából már a világ teremtése előtt el lett határozva az, hogy mi, hogyha az Úrban maradunk, már pedig hitem szerint az Úrban maradunk, akkor győztesek vagyunk, mert Isten a mi győzelmünk, és ő a mi győzelmünknek a garanciája. És nem lesz végünk, hanem még csak most kezdődnek a dolgok, barátaim. Még csak most kezdődnek a dolgok. De figyeljetek ide, ahhoz, hogy ezt lásd, ezt a nagyszerű jövőt, hogy mi vár rád, ahhoz nem mindegy, hogy mit nézel, nem mindegy, hogy mire fókuszálsz, nem mindegy, hogy a tekintetedet mire helyezed, mert van egy titok. A nagyszerű dolgokat csak Isten jelenlétében fogod meglátni. Nem fogod meglátni a tévében. Nekem nagy mázlim van, 33 éve nem nézek tévét. Nagy-nagy szerencse. Így nem a tévéből kapom a látomásaimat. Tehát nem fogod meglátni a tévébe, nem fogod meglátni az újságban, a rádióban, a világban, a környezetedben, ami körülvesz, hanem csak akkor fogod meglátni, amikor a lelkeddel belépsz a szellemedbe, tehát magyarul, amikor belépsz Isten jelenlétébe, belépsz a mennybe, ott látod meg azokat a dolgokat, azt az örökséget, amit Isten elkészített az őt szeretőknek. Ott látod meg, barátom, azt a perspektívát, ahogy Isten gondolkodik. Érted? Ha világban járunk, akkor valóban csak a béka perspektíva van, marad a számunkra, meg az apek, meg még rengeteg minden. Bocsánat, ne haragudj rám, nem rá gondoltam. Tehát akkor csak azt látod meg, de ha belépsz Isten jelenlétébe, barátaim, ott nincs apek. Ott nincs adószedő. Ott nincs apek ellenőr. Ott nem a Bajnai Gordon a miniszterelnök, meg nem a mit tudom én ki. Ott, barátaim, az örökkévaló dolgokat látjátok meg. Az örökkévaló, soha el nem múló dolgokat. Megdöbbentő, ugye? Megdöbbentő. És az Úr ezt akarja felépíteni a te lelkedben, az én lelkemben, és mindannyiunk lelkében, testületileg. Ezt akarja Isten felépíteni. Ezt senki nem tudja lerombolni. Egyetlen egy farizeus írástudó, senki. Érted? És ezért mondja, figyelj ide, hol lakik Isten? Ugye beszéltünk arról, Isten bennünk lakik, mióta újjászülettünk. Hát, az 1 Korintus 3.16-17-ben ott testületileg is olvasunk arról, hogy mi Isten temploma vagyunk, és az 1 Korintus 6.19-ben pedig olvasunk arról, hogy a testünk a Szent Szellem temploma. Barátaim, mi a gyülekezet, mi vagyunk a Krisztus teste. És ugye ezért mondja János evangéliumban, hogy még nem értették, hogy az ő testéről beszél. És az ő testéről hiszem, hogy tágabb értelemben is, tehát mi rólunk is, tehát arról is beszél, hogy az Úr felépít egy másfajta templomot. Egy másfajta templomot. Egy olyan templomot, amit nem lehet fizikailag lerombolni. Mert te bárhol beléphetsz Isten jelenlétében, bárhol, a fürdőszobádba, az irodádba, az utcán, a mit tudom én, kint a mezőn. Barátaim, én amikor megtértem, nagyon sokat imádkoztam a mellékhelyiségben. És nem tőle, komolyan, mert oda tudtam visszavonulni, mert ott volt csönd. És nem törődtem vele, hogy hol vagyok. És a végén már tényleg úgy voltam vele, hogy hú, hol vagyok. Bárhol beléphetsz Isten jelenlétébe. Most direkt fogalmazok ilyen sarkosan, mert azt akarom, hogy értsed az üzenetet. Azt akarom, hogy semmilyen homályos dolog ne maradjon. Hogy bárhol beléphetsz Isten jelenlétébe, bárhol, bárhol, bármilyen környezetben megtapasztalhatod a te bensődből kiáradó isteni jelenlétet. És akkor nézzük meg, mert ugye arról beszéltünk, hogy az Úr építi fel ezt a templomot. Tehát az Úr épít fel bennünket. Az Úr építi fel bennünk ezeket a dolgokat. Hogyan építi fel az Úr? Hogyan? Ez a nagy kérdés, hogy hogyan építi fel. Ha megtudjuk, hogy hogyan építi fel, akkor tudjuk, hogy mihez kell hozzáadnunk magunkat. És erre a választ két helyen is megtaláljuk. Két helyen is. Az egyik a zsidókhoz írt levél, harmadik fejezetéhez lapozzunk. Bírjátok még? Tényleg? Nem unatkoztok? Lali, bírod még? Jó, szóljatok, tényleg jó, hogyha dobjatok akkor ide valamit, jó? Mert hiába néztek rám, én azt úgyse fogom látni. Akármilyen szépen is néztek rám, ezzel sajnos nem tudtok nagy hatást gyakorolni. Nem tudtok levenni a lábamról, de ha ide dobtok valamit, akkor tudom, hogy most már húzzak. De még gyorsan, zsidókhoz írt levél, harmadik fejezete, és akkor Krisztián felolvassa 1-től a 9-ig.
Azért szent testvérek, akiknek égi elhívás jutott osztály részül, figyeljetek a hitvallásunk apostolán és főpapjára Jézusra, aki hű volt ahhoz, aki őt azzá tette, mint Mózes is az egész házában, mert őt több dicsőségre tartották méltónak, mint Mózest, amennyiben több becsülete van annak, aki a házat építette, a háznál magának. Mert minden házat épít valaki, aki pedig a mindenséget alkotta, az Isten az. Mózes is hű volt ugyan az ő házában, mint szolga, tanúbizonságul annak, amit hirdetnie kellett, de Krisztus mint fiú áll a maga háza élén, az ő háza mi vagyunk, ha bátorságunkat és a reménység dicsekvését mindvégig szilárdan megtartjuk. Ezért amint a Szent Szellem mondja, ma, ha az ő hangját halljátok, nehogy megkeményítsétek a szíveiteket, mint az elkeseredéskor, a megpróbáltatás napján a pusztában, ahol atyáitok próbára tettek engem, és megkísértettek, bár látták az én munkámat.
Így van, és akkor most lapozunk oda 1 Péter 2, és 1-től 5-ig.
Tegyetek félre minden rosszaságot, minden csalást és kétszínűséget, irigységeket, és minden megszólást. Mint újszülött csecsemők, az igei hamisítatlan tejet kívánjátok, hogy belőle növekedjetek az üdvösségre, ha ugyan megízleltétek, hogy milyen jó az Úr. Hozzámenjetek az élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan eldobtak, mint értéktelen, de Isten kiválasztotta és megbecsülte. És ti, mint élőkövek, épüljetek szellemi házzá, szent papságá, hogy vigyetek fel szellemi áldozatokat, amelyeket szívesen fogad Isten Jézus Krisztus által.
Amen. Figyeljetek ide. Hú. Hú, micsoda igék ezek. Azt a mindenit neki. Nagyon, nagyon tiszta beszédek Isten igéje. Hú. Most betöltött egy ilyen nagyon erőteljesen ez a ilyen gyönyörködő állapot, ahogy a Krisztián olvasta az igéket. Barátaim, nagyon erőteljesen érzem Isten jelenlétét. Teljesen komolyan mondom. Figyelj, hú! Húha! Dicsőség Istennek! Érzem, egy ilyen, tudjátok milyen, mikor egy ilyen hatalmas nagy erő így átmegy az egész testemen, és olyan érzésem van, de ezt teljesen komolyan mondom, minthogyha szellemem ki akarna szakadni a testemből, és hiába próbálkozom, nem megy, pedig már menni akarok, de még miattatok jobb, ha rágyadom elköltözni. Tényleg, komolyan mondom, ezt nem most találtam ki. Higgyétek el, hogy igazat mondok, nagyon erősen érzem Isten jelenlétét. Figyeljetek, és az igazi ige hirdetések még csak ezután jönnek. Amit eddig most hallotok, barátaim, az csak a bevezetőnek a bevezetője. Ez még semmi, ahhoz képest, ami ezután lesz. Hú! És az igazi ige hirdetés az majd még csak akkor jön, amikor jön a Norbi, jön a Lali, meg még azoknak, akiknek jönni kell, mert ez, amit most itt, most én mondok, és ahogy most itt állunk és figyelünk Istenre, ez még, barátaim, még csak a folyónak a széle. Ennél bejebb fogunk menni. Dicsőség az Úrnak. Úgyhogy nagyon várom már a Norbit is, meg aki után Lali, meg akik még jönnek, mert, barátaim, ők, amikor ők jönnek, mi akkor már mélyebbre leszünk. De ahhoz most mennünk kell tovább, úgyhogy gyertek velem. Tehát a zsidókhoz írt levél 3. fejezetébe, én nagyon örülök annak, amikor azt látom, hogy én valaminek csak a kezdetét tudtam elérni, és jönnek utánam emberek, akikkel keresztül Isten hatalmasabb módon munkálkodik. Ez engem nagy örömmel tölt fel. Nem tudom miért, semmi féltékenység nincs bennem ilyenkor. Egyszerűen örülök neki, hogyha Isten minél több embert használ jobban, mint ahogy engem valaha használhatott. Ez örömmel tölt el, mert így megyünk előre, barátaim. Így épül a királyság, és akkor hamarabb jön el Jézus. Hát nekem is érdekem, hogy mások jobban csinálják a dolgokat, mert akkor hamarabb elmehetünk, barátaim, az Úrhoz. Úgyhogy ebben egy kis önzés is volt azért, amit most mondtam. Tehát zsidókhoz írt levél 3. fejezetében beszél, ugye összehasonlítja itt a szerző Mózest Jézussal. És azt mondja, Mózes is hű volt azon, ugye, amit Isten rábízott, és ugye ebben Jézus az sokkal nagyobb, ugye, Mózesnél, ez egyértelmű. És oké, rendben, szóval Mózes is azért elvégezte, amit kellett, betöltötte az elhívását, de Jézus valami sokkal nagyobbat, valami sokkal különlegesebb dolgot csinált, és csinál, építi az ő házát, és azt mondja az ige, hogy mi vagyunk az ő háza, hogyha a bátorságot, vagy más fordításban, ugye bizalmat, szilárd bizalmat, reményt megtartjuk. Na most figyelj, na itt álljunk meg egy picit, és elmélkedjünk, jó? Emlékeztek arról, mikor beszéltem, hogy a lelkünkkel döntjük el a dolgokat, hogy a szellembe lépünk be, vagy pedig valami másban? Na most, mit mond itt az ige? Hogy mi vagyunk az ő háza, és itt nem áll meg, hanem feltételes módban, ugye? Ez feltételes, amikor azt mondja, ha! Nem ha-ha-ha, hanem ha! Ha! És itt egy döntést kell hozni. És most kapcsoljátok össze azzal, amit egy olyan 4 óra, 20 perc, 25, 30 perc, 5 órája, nem tudom, mikor beszéltem arról, hogy a lelkünkben hozzuk meg a döntést. Tehát ha! Érted, amit akarok mondani? Ha a bizalmat és a reménységet szilárdan mindvégig megtartjuk. Tehát magyarul, ha a lelkedben meghozod azt a döntést, hogy odaszánod magad, az oltára adod magad, és az Urat akarod szolgálni, akkor te vagy az ő háza. Akkor mi vagyunk az ő háza. Egyénileg is és testületileg is. De itt van a kulcs elrejtve. Az Úr csak akkor tud benned építeni, ha te eldöntöd, hogy te vagy az ő háza. Érted? Az Úr csak akkor tud be, és pontosabban nem jól fogalmaztam, akkor tekinthet ő téged az ő saját házának, ha teljes mértékben átadod magad neki. Mert akkor vagy az ő háza, aki fölöttől teljes mértékben rendelkezhet. Érted? Olyan módon rendelkezhet, hogy azt cselekedhet ebben a házban, amit akar. Az ágyat átrakhatja a másik szobába, a szekrényt berakhatja a konyhába, olyan dolgokat cselekedhet, ami neked talán emberi módon, az emberi értelmeddel nem tetszik, nem tudod felfogni, de mégis talán összevisszaságnak is tűnik, de látod, hogy a végén azért látod, hogy a nagy rendező elrendezi a dolgokat, és harmónia lesz belőle. És az Úr a legjobb lakberendező, ezt jobb, ha tudjátok. A másik, hogy az Úr fogja eldönteni, hogy ő kiket akar szívesen látni ebbe a házba. Érted? És ő nem látja szívesen egyetlen egy dolgot sem, ami az ellenséges oldalhoz tartozik. Nem, az Úr nem köt kompromisszumot. Nem, az Úr nem alkuszik meg, tudjátok? És jó értelemben, ilyen értelemben az Úr makacs. Persze ő nem makacs, de most értitek, hogy mire gondolok. Az Úr nem tágít, ragaszkodik ahhoz, amit ő kijelentett. Nem tudunk lyukat beszélni a hasába. Nem tudjuk hátra tekerni a kezét, hogy majd csak azt csinálja, amit mi akarunk. Nem! Nem fogja. Mi fogunk a végén betörni, hogyha adjuk magunkat természetesen, és majd csak azt csináljuk, amit az Úr akar. Érted? Na most tehát, mi vagyunk az ő háza, akkor ha a lelkünkben meghozzuk ezeket a tudatos döntéseket, amiről beszéltem. És ezután mond egy nagyon érdekes dolgot, hogy ezért ma, ha az ő szavát hallod, meg ne keményítsd a szíved, mint egykor ugye a zsidók ott a pusztában, stb. És erre figyeljetek, mert most derül ki, hogy Isten mivel épít fel bennünket. Ma, amikor az ő szavát hallod. Tehát mivel épít fel Isten bennünket? Az ő szavával. Az ő szavával. Az ő kijelentett szavával. Az ő rémájával, és az ő rémáival, ugye a réma a görögben, az az éppen most kijelentett aktuális beszédet jelenti, amit éppen Isten most mond, ebben a pillanatban. Tehát, hogyha te hallgatod ezt az ige hirdetést, és ha csak egy mondat volt, ami megragadta a szívedet, ami neked egy új felismerést adott, amiből érezted, hogy hopp, ez nekem szólt, akkor rémát kaptál, akkor épültél, akkor épült a házad. Érted? És barátaim, az Úr az ő szavával épít, a rémájával, hogy azt mondja a Róma 10:17, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Isten beszédéből. Az eredeti szövegben a Krisztus beszédéből, a Krisztus rémájából van a hallás, tehát amikor te most hallasz, amikor te most hallod az ige hirdetést, akkor neked most nem erre a kis vak mikiegére kell figyelned, aki itt áll, és nyomja a szöveget, hanem valami más módon kell hallanod, valami belső módon kell hallanod, belső fülekkel, nem fizikai füllel, hanem belső füllel kell meghallanod valami olyat, amit talán én nem is mondtam, de a mondatomból, amit kimondtam, a szellem neked valami mást már megelevenített, valami mást kijelentett, és a sorok mögé hallasz, vagy a sorok mögül kihallasz valamit, a mondatok mögül, az elhangzott szavak mögül kihallasz valamit, amit neked mond személyesen az Úr. Nem azt, amiről te álmodozol, meg amit te akarsz hallani, ez nagyon fontos, ez nagy különbség, hanem amit neked mond személyesen az Úr. És Bibliát is úgy kell olvasni, mikor olvasom a Bibliát, akkor látom, hogy hát én nem látom, mindegy, szóval látom, hogy a szemem előtt mennek meg, látom, hitáltal mondom, hogy látom. Látom, hogy a szemem előtt mennek a betűk, olvasom, a betűk szavakká formálódnak, olvasom, mondatok jönnek belőle, informálisan még a fizikai agyammal értem is, hogy miről van szó, de ez itt nagyon kevés. Ez nagyon kevés. A legtöbb ember sajnos csak idáig jut el. Ezekből lesznek a jó teológusok. Megint megtanulják azt, hogy igazából a teológián azt tanítják meg. Hát én tudom, mert teológus vagyok egyébként. Isten bocsássa meg nekem. A teológián megtanítanak arra, hogy amit Isten mondott, azt nem is úgy gondolta, ahogy mondta. Na most ez természetesen hazugság, és ezért nem tartok nektek teológiai előadást. De a legtöbb keresztény, vagy legtöbb ember, inkább így mondom, akinek valami köze is van a Bibliához, megáll itt. És informálisan nagyon jól össze tudja rakni a dolgokat. Barátaim, a Bibliából rendkívül koherens tanításrendszereket össze lehet rakni. Logikus tanításrendszereket össze lehet. Olyan, hogy az ember haja égnek áll, és ráadásul még 15-20-25-500 igével tudja igazolni, hogy neki van igaza, és közben a bensőmben érzem, hogy valami nincs rendben ezzel az ember, és nem tudom megfogalmazni, hogy mi az ördög van vele. Hát az ördög van vele. Ez kétségtelen. És barátaim, az ördög egy nagy teológus professzor lenne, higgyétek el, az ördög magas szinten tudna tanítani. Olyan tanításokat le tudna vágni az ördög, hogy de hát nem vagyunk rá kíváncsiak. De barátaim, tehát arról akartam, de arról azt akarom mondani, hogy nem szabad, ne állj meg itt, tehát amikor figyelj, amikor olvasod a Bibliát, akkor a Bibliát is természetfeletti módon kell olvasnod, mert az igény keresztül is be tudsz lépni Istennek a minden értelmet felülmúló természetfeletti jelenlétébe, barátom. És amikor olvasod a Bibliát, figyelj, de amikor a Bibliát olvasod, én már nagyon beléptem. Tehát amikor olvasod a Bibliát, akkor úgy kell olvasnod a Bibliát, hogy A sorok mögül, a mondatok mögül ki kell hallanod azt, amit a Szent Szellem akar neked mondani személyesen az Isten igéjéből, miközben olvasod, érted? Itt nem csak arról van szó, hogy a Szent Szellem megmagyarázza neked, hogy melyik igen mit jelent. Persze, igen, erről is szó van, de itt arról is szó van, hogy olyan valamit, olyan szót, mondatot, valamit kell kihallanod az igéből, miközben a Bibliát olvasod, amit Isten neked mond személyesen. Amit neked, ismeritek ezt az érzést? Ismeritek ezt az érzést? Amikor már nem a Bibliát olvasott, hanem Istent olvasott tulajdonképpen. A Biblia tanulmányozásban eljutsz olyan szint, el lehet jutni olyan szintre, barátaim, higgyétek el, hogy már egy idő után érzed, hogy nem a, tulajdonképpen nem a betűket olvasod, hanem magából az Istenből olvasol. Istenbe nézel bele, fizikailag a betűket látod, de már érzed, hogy túlléptél, kiléptél a fizikai világból, a fizikai dimenzióból, és érzed, hogy már a szellemed olvassa Isten gondolatait Isten jelenlétéből. És barátaim, el lehet jutni olyan szintre, különösen mikor az embernek sok ideje van, és van ideje több órán keresztül csak olvasni, olvasni, olvasni a Bibliát, és figyelni, figyelni, hogy Isten mit mond, Isten mit mond, Isten mit mond. El lehet jutni olyan szintre, mikor már hullámokban jönnek a kinyilatkoztatások, mikor már kilövel egyszerűen Istennek a rémája hullámokban, akkor már egyszerűen ment, akárhol nyitott ki a Bibliát, mindenhol szól hozzá. Mindenhol szól hozzá. Akkor már Istenből olvasol. Akkor már Istenből látsz a szellemeddel. Érted? Na barátaim, na ekkor beszélünk már úgy a kereszténységnek a kezdetéről. Csak a kezdetéről, amikor már itt tartunk. Érted? És ekkor épít fel téged az Úr. Ekkor épít fel, ha nem állsz ellene az ő szavának. És ezért mondja az 1 Péter 2, hogy a hamisítatlan tejre, tehát az igére vágyakozzunk, járuljunk ő hozzá, és ahogy ő hozzájárulunk, az ő jelenlétében felépülünk, és most figyelj, ez egy fokozat. Felépülünk templommá, majd a templomból átváltozunk papsággá. Mert én nem láttam olyat, hogy papság lett volna a templom nélkül. Érted? Természetesen, tehát most ezt szellemi értelemben is mondom, tehát nyilván nekünk nem kell fizikai templom, persze most itt van ez a hely, ahol, tehát itt kell lennünk, mert nem lehetünk az utcán. De barátaim, arról beszélek én, hogy amikor, figyeljetek, egy nagyon fontos dolgot hadd mondjak nektek. Tudjátok, mikor tudunk majd Magyarországért olyan imákat elmondani, hogy leszakad a menny Magyarországra? Amikor testületileg felépülünk. Lehet, hogy nem, figyeljetek, ezt vizsgáljátok meg, jó? Tehát ezt gyorsan mondom, hogy ezt vizsgáljátok meg. De bennem nagyon erőteljesen az van, hogy ha testületileg fel tudunk épülni, és szinkronban, nem aszinkronban, hanem szinkronban, sőt, szinfóniában tudunk lenni egymással, totálisan rá tudunk hangolódni egymásra, illetve ugyanarra a szellemre, Krisztusra, akit nézünk, akkor barátaim, ott nincs olyan ima, amit ha testületileg mondunk el, egy akaraton, egyetértésbe, amit Isten ne hallgatna meg. Az egyház történelem bizonyítja, hogy minden igazi, valódi ébredés így kezdődött el. Lehet, hogy csak kettő ember kezdte el, de az a kettő is egy akaraton volt. Lehet, hogy csak egy ember kezdte el, de az az egy ember kapott Istentől egy másik ember, aki elmondta, hogy bennem is ugyanezeket munkálja az Úr. Igen, akkor imádkozzunk együtt. És akkor csatlakoznak hozzá esetleg újabb emberek. Az meg már egy külön kegyelmi állapot, ha egész gyülekezetek vannak ebbe a periódusba. Akkor barátaim, ránk robban és ránk szakad az egész menny. És akkor nagyon nagy dolgok történnek. Miért ne történhetne ez meg? Mi az akadálya ennek? Nem hiszek abba, hogy Isten az akadálya. Nem, ebben nem hiszek. Véletlenül egy dologban nem hiszek, ez az. Ebben nem hiszek, hogy Isten lenne az akadálya. Abban hiszek, hogy az időzítés még nincs itt, és nem lehet sietetni dolgokat. De abban nem hiszek, hogy Istennél lenne a probléma. Ugye gyerekkoromban, amikor a nagy szocializmusban nem volt, sokszor a tévébe elment az adás, akkor ki volt így, vagy a hiba nem az önkészülékében van. Ebben az esetben, barátaim, sajnos nagyon sokszor ki van írva, hogy az van kiírva, hogy a hiba a mi készülékünkben van. És még egy dolgot szeretnék mondani. Az építésben, és nem pár percre is befejezem, az építésben tulajdonképpen ilyen értelemben te is részt veszel, mert a Máté 7.24-ben azt olvassuk, hogy az az ember, aki hallgatja és megtartja az Úrnak a beszédét, az hasonlít ahhoz az emberhez, aki sziklára építi az ő házát. Tehát az építésben neked is munkálkodnod kell. Az építéshez neked is hozzá kell járulnod ilyen módon. És szeretném két igére felhívni a figyelmeteket, amit most nem fogunk felolvasni, de majd otthon emészgessétek és elmélkedjetek rajta. Az egyik, Ezékiel 47:1-12. Ott arról olvasunk, és most jutunk el oda, hogy hogyan működik a királyság. Mert az Isten királysága, az Isten király uralma, az a templomból, vagyis belőlünk kell, hogy kiáradjon. És figyelj ide, Ezékiel 47-ben olvasunk egy vízről, ugye? Ami kijön a templomból, átfolyik a küszöb alatt is, és ahogy árad, úgy lesz egyre nagyobb. Nagyon érdekes, hogy nem a templom van tele vízzel, és ahogy folyik ki, úgy lesz egyre kisebb, hanem fordítva. Látszólag a templomból, mint hogyha kevés víz jön neki, és ahogy folyik kifele a víz, Ezékiel 47:1-12, ugye, azt mondja a proféta, megyek az angyallal, és mindig mérünk egyet a mérővesszővel, és egyre nagyobb a víz, és a végén már nem csak derékig, hanem teljesen ellep, és már csak úszni lehet benne, és már nagyon messze vagyunk a templomtól, sőt, már látunk gyümölcsfákat is, amik gyümölcsöt hoznak, és olyan leveleik vannak, ami orvosság, a halászok jönnek és behozzák a halakat, ugye Éngeditől Énegláimig, ahogy utána az igébe mondja, Budapesttől Ózdig, magyarul, magyarra lefordítva az én fordításom szerint, Budapesttől Ózdig, jönnek a halászok, és behozzák a halakat, növekednek a fák, amik gyümölcsöt hoznak, leveleik orvosság, ez a gyümölcstermő keresztényt jelenti, ez azt a keresztényt jelenti, akinek már gyümölcsözik az élete. Először még csak hozzák a halászok a halakat, ezek a megtért emberek. Aztán a halakból látjuk, hogy a halak hirtelen átváltoznak, és látjuk őket, mint a parton azokat a fákat, amik magasra nőnek és gyümölcsöt hoznak, ez a gyümölcstermő kereszténység, ez a gyümölcsöző élet, a leveleik orvosság, ez azt jelenti, hogy az ilyen embereknek a jelenlétéből gyógyulás árad, jó együtt lenni az ilyen emberekkel, jó ízű emberek ezek, akiken keresztül megtapasztalhatjuk és megízlelhetjük az Úrnak a jóságát, megízlelhetjük magát az Urat is, ahogy ugye az 1 Péter 2-ben van, meg kell ízlelnünk az Urat. Az Úrnak van íze. Jelenlétének van finom illata, finom íze van az Úrnak. Ezt teljesen komolyan mondom. És barátaim, ahhoz, figyeljetek ide, ahhoz, hogy ez a korszak eljöjjön, amikor testületileg feláll egy olyan kereszténység, egy olyan gyülekezet, ami ugye először halak lesznek, tehát megtért emberek, utána átváltoznak gyümölcsöző fákká, tehát magyarul gyümölcstermők lesznek. Olyan emberek lesznek, akiken keresztül Krisztus minden vonása, ami csak megnyilvánulhat, megnyilvánul. Ahhoz történnie kell valaminek. Minek kell történnie? A templomból a víznek el kell kezdenie kiáradni, és egyre nagyobbnak kell lennie. Na most figyeljetek ide, most ezt konvertáljuk át, most a mi nyelvünkre, hogy ez nekünk mit jelent. Amikor elkezdesz imádkozni, elkezded Istent keresni, akkor ugye, nagyon sokszor azt éljük át, hogy a kezdetben, mintha csak egy pici kis víz jönne elő a bensőnkből. De ahogy egyre többet időzünk az Úr jelenlétében, ez a jelenlét, ahogy jön ki a bensőnkből, egyre nagyobb lesz, egyre nagyobb, egyre nagyobb, egyre nagyobb, egyre nagyobb, először csak bokáig, aztán combig, derékig, Majd a végén azt érezzük, hogy már totális mértékben körülvesz bennünket Isten jelenléte. És akkor, barátaim, most figyeljetek, Isten királyságának az uralma, hogy rajtunk keresztül kiáradjon és működjön. Barátaim, az a kulcsa, hogy fel kell épülni a szellemi templomnak, ami mi vagyunk. Ezt a, nyilvánvaló, hogy ezt a szellemi templomot, tehát erről látást kell látnunk, a menny, tehát a mennyből is el kell, meg kell kapnunk ennek a tervrajzát. Azt magyarul, amit a Szent Szellem kijelent. Most én nem egy valóságos papírról beszélek itt tele ákombákomokkal, hanem amit a Szent Szellem kijelent. Papsággá is kell válnunk, tehát szellemi áldozatokat kell vinnünk Istennek. És akkor a templomból, vagyis belőlünk, nem csak egyénileg, hanem testületileg is, elkezd kiáradni a Szent Szellem. Először csak kicsit, aztán nagyobbat, aztán nagyobbat, aztán nagyobbat, aztán nagyobbat, aztán nagyobbat, és aztán nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon. És ez a kulcsa annak, hogy Isten királysága működjön. Nem projekteket kell csinálnunk, nem menedzsel, ide átszervezem, oda átszervezem, menedzselem, egy gyülekezetet 8 felé osztok, és akkor elmondom, hogy minek, nekünk már mi missziónak már 8 gyülekezete van, hát nekem 8, nekem mindegy. Nem, barátaim, a kulcs az, hogy Isten jelenlétében kell időznünk. Amikor én teológus hallgatóként nagyon sokat jártam Romániába, vittek a barátaim, akik Romániából jöttek ide tanulni, és mentünk, és együtt igét hirdettünk, meg volt, amikor nem, hanem csak elmentünk, és együtt voltunk. És én kérdeztem azokat az embereket, akik még a Ceausescu időszak alatt is már éltek, és tudjátok, hogy akkor nagyon nagy ébredés volt Romániában, pedig totális elnyomás volt. Nem lehetett evangelizálni. Nem lehetett. És kérdeztem tőlük, hogy figyeljetek, hát akkor mit csináltatok ti tulajdonképpen? És hát én nem láttam annak az embernek a tekintetét, de van egy olyan nézésem, hogy úgy nézett rám, mintha én a Holdról jöttem volna, mert nagyon egyszerűen, nagyon egyszerű szavakkal azt mondta, hát mit csináltunk testvér? Hát imádkoztunk. Isten jelenlétében voltunk. És hittük, hogy Isten jelenléte be fogja hozni a gyülekezetbe azokat, akiknek be kell jönniük. És persze, amikor belekényszerültünk olyan helyzetbe, akkor nem tagadtuk el az evangéliumot, sem a munkahelyünkön, sem a szekusok előtt, sehol, de alapvetően nem volt erre lehetőség, de viszont egyet mindig tudtunk, imádkozni. És barátaim, már a Ceausescu-nak a bukása előtti időszakban már 400 ezer körüli volt Romániában csak a pünkösdi hívő. És még nem beszéltem a baptistákról, és a karizmatikus megújult ortodoxokról, mert még ilyenek is voltak. Nem tudom, hogy most vannak-e, akkor voltak, én magam is találkoztam ilyenekkel. Tehát barátaim, azt szeretném neked mondani, hogy... És még egy dolog, figyelj! Akcsel 13-ban olvassuk, hogy Barnabás és Pál időztek Isten jelenlétében, és akkor mondta a Szent Szellem, hogy választátok el nekem Barnabást és Sault a szolgálatra. Figyelj ide! Minden kiküldetés, valódi szolgálatra abból fakad, hogy Isten jelenlétében vagy, és Isten jelenlétéből jön az a felruháztatás, az a felhatalmazás, amire neked szükséged van ahhoz, hogy el tudjad végezni azokat a feladatokat, amiket Isten bízott rád. És figyeljetek, még egy dolog. Ha, figyelj ide, ne izgulj, ha Isten jelenlétében akarsz időzni, akkor nem leszel önközpontú. Mert az az ember, aki Isten jelenlétében belép, ha csak igazán úgy Isten igazából belép Isten jelenlétébe, és a karambolszerű találkozása van az Úrral, akkor az nem lesz önközpontú, az Krisztus központú lesz. Krisztus pedig nem azt fogja mondani, hogy ülj a sarokba, fiam, és ne csinálj semmit, és bírd ki valahogy, hanem Krisztus azt fogja mondani, hogy én az én cselekedeteimet, az előre elkészített cselekedeteket akarom rajtad keresztül végezni. De hogy mit akar az Úr rajtad keresztül végezni, ezt akkor fogod felismerni, ha ő vele vagy. Érted? Mert őtőle kapod meg azokat a cselekedeteket, amiket cselekedned kell. Őtőle kapod meg azt a szolgálatot, amit végezned kell. Aki, ha ma itt állsz, vagy itt vagy ezen a helyen, akár tanítasz, vagy akármit csinálsz, ezt őtőle vetted el, érted? Ez az ő előre elkészített látása, cselekedete volt, hogy nekünk ma itt kell lennünk. Ha beszélnünk kell valahol valakivel, Istennel, vagy Istenről, vagy valakiért imádkoznunk kell, vagy valakinek egyszerűen csak a fizikai szükségét kell betöltenünk, mert most az Úr ezt akarja, akkor már ez is egy előre elkészített cselekedet volt, amit úgy fogunk felismerni, hogy időt töltünk Isten jelenlétében, és akkor Isten rámutat, hogy most menj oda a Lalihoz, és öleld át, és csak mondd meg neki, hogy szeretem. Vagy most menj oda a Gipsz Jakabhoz, és adjál neki 5000 forintot, mert pont azt kell neki, hogy be tudja fizetni a számláját. Érted? De a legtöbben, nagyon sok ember, és én el kell mondanom bűnbánattal, nagyon sokszor én is beleestem a hibába. Az Úr rámutatott, hogy adjak valakinek valamit, és akkor távozz tőlem, sátán, ez nem Isten hangja volt. És ezt nem szabad, barátaim. Ezt nem szabad. És még egy dolgot akarok mondani, a másik ige, amire felhívom a figyelmeteket, Ézsajás 2, 1-től 4-ig ott az van, hogy az utolsó időkben az Úrháza, figyelj, az Úrháza magasabb lesz minden halmoknál, nagy hegyé lesz, és az emberek föl fognak menni erre a hegyre, hogy tanítást kapjanak az Úrtól. Magyarul, figyelj ide, a következő történik. A királyság úgy működik, hogy felépülünk templommá az Úr szava által. Papsággá is válunk, tehát szellemi áldozatokat viszünk, közbejárunk, stb. Hozzáadjuk magunkat ehhez az építéshez. Ezután a Szent Szellem az Úr templomából, vagyis belőlünk ki fog áradni, és rettenetesen nagy lesz az ő jelenléte, dicsőség az Úrnak, és ezután ebből a jelenlétből származnak új dolgok, gyümölcsöző dolgok, vagy gyümölcsöző emberek, gyümölcsöző életek, és ezután ez a jelenlét okozza azt, hogy a templom végül is, most figyelj, hegyé fog válni. És erre a hegyre emberek fognak feljönni. Ez egy szellemi hegy, egy szellemi hegy. És figyelj ide, azt akarja az Úr, hogy te is hegyé legyél. Hegy legyél a világ dombjai és halmai között, legyél az Úr hegye, amire felmennek, vagy oda mennek azok az emberek, akik tőled akarják majd hallani az Úr szavát. És ha te hegyé válsz, akkor ne félj! A hegyet azért az emberek még a mai napig is szeretik megmászni, most jó értelemben mondom, ha hegyé válsz, ha olyanná válsz, amilyenné Isten akar, amilyen Isten akarja, hogy váljál, fog rád bízni, barátom, olyan feladatokat, amit a legnagyobb álmodban nem tudsz elképzelni. És ugyanakkor testületileg is, ez nagyon fontos, heggyé kell válnunk. Emlékszel, mit mond a Dániel a királyságról? Lehullott egy nagy kő, az mindent megsemmisített, és a picinkő nagy hegyé vált. Barátaim, így működik a királyság. Kicsiből lesz nagy. Kicsiből lesz nagy. Felépül a templom, papság, kiárad Isten jelenlét a templomból, és abból utána a gyümölcsöző élet, és nagy hegy. Nagy hegy. Ez, amit most elmondtam, ez pár mondat, de ez még egy kicsit azt hiszem, hogy nem egy óra múlva fog megtörténni, de bárcsak így lenne. De ez egy életvitel, tulajdonképpen ez egy életvitel, ez nem csak életszemlélet, ez életvitel, amiről beszéltem. De barátaim, ez volt az üzenet, amit én ma el akartam nektek mondani, és arra szeretnélek kérni titeket, hogy emészgessük ezt. Elmélkedjünk ezen. És azt hiszem, hogy amik ezután fognak elhangozni ige hirdetések, barátaim, mi lesz még akkor? Milyen rémákat fogunk kapni? Barátaim, és mielőtt imádkoznánk, még egy dolgot szeretnék mondani nektek, ami nagyon rám helyeződött. Ugye emlékeztek rá, hogy az 1 Korintus 14 beszél arról, hogy aki nyelveken szól, az önmagát építi. Ez is egyébként a ház építése, ott olyan kifejezés szerepel, amit úgy is lehet fordítani, hogy téglát téglára rak. És nagyon csodálatos volt, ahogy énekeltünk, imádtuk az Urat nyelveken. Azt szeretném nektek mondani, hogy úgy érzem, hogy a karizmatikusok, nem a nem karizmatikusok, a karizmatikusok, még mi sem fedeztük fel igazán, hogy mekkora erő van ebben, barátaim. Azt szeretném nektek mondani, csak kérni, jó? Tehát csak kérni tisztelettel, azzal a tisztelettel, hogy tudom, hogy nálatok van a felkenetés a dicsőítésre, és nem nálam, csak nagyon nagy tisztelettel kérlek titeket, hogy csináljunk olyat is, hogy tudatosan éneklünk az Úrnak nyelveken, nem csak ilyen átvezetőként, hanem hosszan és sokat, és ne féljetek attól, hogyha az első pár percben még nem tudunk egymással hangolódni, mert ahogy megyünk, csináljuk, ez olyan, mint az imádkozás, tudod? Ki kell tartani benne ahhoz, hogy valóságosan is egy idő után megérkezzél Isten jelenlétében. Ahhoz ki kell tartani, nem lehet olyan, mondta Jézus tanítványoknak, hogy még egy órát sem tudtok velem vírasztani. És ez még csak egy óra, barátaim. Még nem beszéltem 4-5 óráról, még csak egy óra. Tehát ugyanez van, hogy ne féljetek ettől, hogyha elkezdünk nyelveken énekelni, az első pár perc ilyen kuszaság, össze-visszaság, ki kell tartani, egymásra fogunk hangolódni, és utána hullámokban fog Isten jelenlétet ránk szakadni. Hol elcsendesedünk, hol pedig az Úr rendkívüli módon felemeli a hangunkat, és barátaim, ebben nagyon nagy erő van. Ebben olyan természetfeletti dimenziókban, Isten jelenlétének olyan szintjeire lehet belépni, szintén, ezen keresztül is, amit még nem tapasztaltunk meg. Hajtsuk meg a fejünket. És azért fogunk most imádkozni, barátaim, hogy mindazok a rémák, erre kérlek benneteket, hogyha kaptatok rémát ebből az ige hirdetésből, akkor koncentráljunk most arra, hogy ezeket a rémákat most át imádkozzuk, jó? Amiket kaptunk. Én azt szeretném mondani, aztán majd Lali, Norbi, meg ti eldöntitek majd, ahogy az Úr titeket vezet, hogy van erre lehetőség, hogy én elmondok egy nagyon rövid imát, és aztán elhúzok innen gyorsan, hogy ne is lássatok engem, és odaülök közétek. És úgy azt hiszem, hogy akit indít az Úr, ha egy pár embert indít az Úr, vezessen minket olyan imába, ami arról szóljon, hogy olyan imákat mondjon el, azzal kapcsolatosan, amiket ő ma megértett ezen az Isten tiszteleten, amik neki kijelentések voltak. Tudod miért? Azért, mert ha megfigyelitek az Ószövetségbe, a proféták is mindig miket imádkoztak vissza. A kijelentéseket, tehát először átvették a kijelentést, majd a kijelentést vissza imádkozták a mennybe, és az imájukon keresztül kilöveltek ezek a kijelentések, és ezek az átvett és utána kiimádkozott kijelentések újabb szintre emelték az imádkozó embert. Az ígéreteket, vagy amiket felismertek, azokat vették át az Úrtól, és azokat imádkozták vissza. A rémát kell minden esetben, a rémát, a felismert rémát kell visszaimádkoznunk ahhoz, hogy újabb szintre emelkedjünk, majd ott is kijelentést kapunk, majd megint azt a rémát vissza kell imádkoznunk, és megint egyet megyünk följebb. Értitek? Akkor most, gondolom sejtettétek, hogy mit akarok mondani. Imádkozzuk vissza a rémát, amit megértettünk. Nem azt, amit én mondtam, hanem amit neked mondott ma a Szent Szellem. Ezen a tanításon keresztül. Ez nagyon nagy különbség. Imádkozzunk, barátaim. Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus nevében megköszönjük neked, Uram, ezt a mai napot. Megköszönjük neked, Uram, a dicsőítést. Megköszönjük neked, Uram, a tanítást. Megköszönjük neked, Uram, a te jelenlétedet. Megköszönjük neked, Uram, azt, mindazt, amit te ma elmondtál nekünk, Uram. Én megpróbáltam mindent elmondani, Uram, amit rám bíztál. Tudom, Uram, hogy ez még nagyon kevés, Uram. Nem sok igazából az, amit át tudtam adni. De talán elégséges ahhoz, Uram, hogy tovább vezessen bennünket. És így köszönöm neked, Uram, hogy Isten királysága nagyon csodálatosan működik, hogy felépülünk, Uram, hogy papsággá válunk, Uram, hogy az ige működik bennünk, Uram, hogy befogadhatjuk a te rémádat, Uram, hogy kiárad a te jelenléted, Uram, hogy ebből gyümölcsöző életek támadnak, és hegyé válunk, Uram, a te hegyeddé válunk, Uram, és az utolsó időkben az Úr háza magasabb lesz minden háznál, minden hegynél, minden halomnál, minden dombnál, Uram. Dicsőség neked, Istenem. Áldunk és magasztalunk, Uram. És Szent Szellem, köszönöm, hogy most még magasabb szintre viszel bennünket. Hogy még erőteljesebb szintre viszel bennünket. Érzem Istennek a szellemét, ahogy munkálkodik közöttünk. Barátaim, imádkozzatok. Köszönöm neked, Szent Szellem, hogy itt van a te jelenléted. Hogy felfrissítesz, hogy felüdítesz bennünket, Uram. Hogy magasabbra viszel, Uram. Jöjj, Szent Szellem, érzem a te közelségedet. Jöjj, Szent Szellem, Uram, érzem, hogy hullámokban szakadt rá, Uram, az én testemre, Uram. Szent Szellem, köszönöm neked, Uram, hogy munkálkodsz az életünkben. Hálát adok neked, Uram, hogy Isten megismerésébe még mélyebbre viszel bennünket. És nincs messze tőlünk a királyság, Uram, mert itt van a királyság. Itt van a királyság. Itt van a mennyek királysága. Itt van a mennyek országa. Itt vagy te, Uram, és mi beléphetünk a te jelenlétedbe, Istenem. Dicsőség neked, Uram. Áldunk, magasztalunk téged, felemeljük a te nevedet, Uram. A názereti Jézus nevében. A názereti Jézus nevében. Amen. Halleluja.
Halleluja. Amit folytatom akkor azt a kérést, amit indítványozott a Szent Pál testvérünk. Az 1 Korintus 6.19-ből olvasott egy igét a Isten tisztelet közepén. Avagy nem tudjátok-e, hogy a testetek a bennetek lakó Szent Szellem temploma, aki Isten ajándékából a tiétek, és hogy nem vagytok a magatoké? Hiszen áron vásároltatok meg, dicsőítsétek hát az Istent testetekben. És a 17-es versszakot is felolvasom azért. Aki ellenben az Úrhoz tapad, egy szellem vele. Halleluja. Mennyi atyám, imádkozunk, nyelven szóljál bátran. Mennyi atyám, imádkozunk Jézusnak a nevében azért, hogy bemenjünk, Uram, a te igédnek a mélységébe. Uram, imádkozok azért, hogy a kijelentésnek a bátorítása, tapadása rámenjen a szellemünkre, szívünkre, gondolatunkra. Köszönjük, Uram, a te jelenlétedet, köszönjük, Uram, a te megnyilvánulásodat, köszönjük a te leletetődésedet, atyám, köszönjük, hogy leleplezted a te beszédedet, a te titkaidat, és köszönjük, Uram, hogy most csókolgathatjuk az igét, és megehetjük az igét valóban, a te logoszodat és a te rémádat, Uram. Köszönjük, hogy ami számunkra réma, azt ma meghallottuk, és imádkozunk azért, hogy amit még nem értünk, abban, Uram, majd megértést, Uram, felvillanó dicsőséget, felvillanó összerakást az Úr Jézus nevében. Imádkozunk azért, hogy hozzá tapadjon az egész lényünk, Uram, önfeledten tudjon valóban bekapcsolódni az imádatba, az igének a hallgatásába az egész lényünk. Add, Uram, az Úr Jézus nevében, ezen a helyen mindenki szellemi emberként, Uram, téged tudjon imádni, Krisztus, akár a dicsőítés által, akár pedig az igének a hallása által. Uram, eszünk, iszunk és dicsérünk téged a mai napon. Uram, imádkozok azért, hogy a templomunkban egy radikális úttörő dolog történjen, egy olyan radikális, Uram, megújulás, mint amikor Dávid előhozta Kirjátraimból, Uram, a pilládát, Uram, és elkezdtek, Uram, beindulni azok a folyamatok, amelyeket te generáltál, Uram, ami ledöntötte, Uram, a templomnak a báván imádását, Uram, és felépítette, Uram, az Istennek az imádását, és köszönjük, Uram, Jézus nevében, hogy úgy, ahogy a Dávidnak a sátrát felépített, úgy, ahogy felépített, Uram, a hegyen épült várost, a királyságot, úgy épített föl, Uram, ezt az Egrésiát is, Magyarországon. Köszönjük, Uram, Jézus nevében, hogy, Uram, egy építkezésben vagyunk benne, és, Uram, nem azt mondjuk, hogy honnan jövünk, hanem azt mondjuk, hogy mivé várunk, Uram. Köszönjük, Uram, hogy a jelenség tévében, de, Uram, beleviszel bennünket, és megláthatjuk, Uram, az építést, Uram, ami az utolsó fejezetekben van, hogy egy dicsőséges Jeruzsálem jön le, egy dicsőséges egyházért, egy dicsőséges mennyasszonyért, és imádkozunk, hogy össze legyen kötve a menny a mi szívünkkel, ezen a helyen, és köszönjük, Uram, hogy beleviszel bennünket a látásba, abban a látásba, atyám, amiből te beszélsz, amiből te prédikálsz nekünk, amiből te énekelsz, dalolsz nekünk. Halleluja! És felszabadítjuk, Uram, a templomunkban az építést, és imádkozunk, hogy minden bálvány törjön le Jézus nevében. Mindenfajta bálvány az Úr Jézus nevében. Mindenfajta testnek a bálványa, a testnek a szomjúsága, a testnek a tapadása, hogy fölváltsa a test tapadását a bálvány felé, a szellemnek a tapadása Isten jelenléte felé. Uram, imádkozunk azért, hogy a templomból kiszoruljon mindenfajta olyan imádat, ami nem építi a belső emberüket, minden szabadosság, minden kívánság, a testnek minden vágya, törekvése, mindenfajta illúzió, Jézus nevében, hamis Isten tisztelet, mindenfajta olyan démoni erő, ami a hamis vallásos szellemek hoztak létre, minden olyan ígézet, amiről beszél a Galata levél, szabaduljunk föl mindenfajta olyan erődítmény alól, ami nem engedi, hogy a templom épüljön. Imádkozok azért, hogy vidd be a drága testvéreimet, Uram, Krisztusnak a halálába, vidd be őket, Uram, a halálba, hogy azon ragyogja a szemük és a szívük és az arcuk, hogy milyen nagy emberré váljanak a templomban, hanem arra ragyogjon a szívük és a szellemük, hogy Krisztus milyen nagyjá válik a templomban. Imádkozom, hogy vidd be a drága testvéreimet Krisztusba, napról napra, hogy meghalljanak a léleknek, meghalljanak a lélek vágyának, megváljanak a léleknek az illúziójától, a léleknek a tapadásától, hogy felszabaduljon a szív, a szellem, mindenfajta rögeszmés megszállottságból, mindenfajta rögeszmés vallásos teóriából, minden olyan látásból, ami árnyék, ami nem a valóság. És Uram, te azt mondtad Názereti, hogy csak a valóság szelleme visz be a valóságba. Ezért felszabadítom az életetekbe a valódi imádatot ezen a helyen, a valódi Isten keresést ezen a helyen, a valódi Isten imádatot ezen a helyen, mert a Názereti, a Mester, az Istennek a fia azt mondta, hogy szükség, hogy szellemben imádjuk Isten. Szükség, hogy valódi imádásba vigyük be az egész templomunkat. Rombottassuk ezen a helyen minden vallásos gőg, minden vallásos büszkeség. Rombottassuk és porgatiportassuk az ádámi lélek, az ádámi törekvés. És felszabaduljon az új Ádám, a Krisztusban való szellemi erő, ami megelevenít. Mert a test nem használ semmit. A szellem az, ami megelevenít. Ha te beszéled, Atyám, a te fiad beszéled, Atyám, a te lúgatod élő és ható. Éltsen minden két élő fegyvernél. Köszönjük ezt a napot. Köszönjük, Uram, hogy megtérhetünk. Köszönjük, Uram, hogy fölvilágzás hozol. Uram, felüdülés hozol. Köszönjük, Uram, hogy valóban az árnyék királyságából kijövünk, és bemegyünk a valóság királyságába. Kiviszel bennünket, Uram, a vallásnak a királyságából, és beviszel bennünket az élő Isten királyságába. Köszönjük, hogy a királyságodban igazságban, és csak az igazság által épül a királyság. Köszönjük, Uram, hogy befogadhatjuk a királyságot ezzel az igazság szeretetét is. Mert szeretted az igazságot, és gyűlölted a törvénytelenséget. Ezért föltett téged te Istened az öröknek az olajában, a társaid között. Újítsd meg az élet örömüket, Uram, hogy rájöjjenek arra, hogy az élet nem ad örömöt, hanem csak Krisztusban való élet. Újítsd meg az élet örömüket és az élet reménységüket abban, hogy a templom nem ad dicsőséget, a templom nem ad erőt, hanem a dicsőség temploma hoz erőt, a királyság hoz erőt és örömöt. Újítsd meg nekik, Uram, mindannyiunkat újítsd meg, és mondd meg nekünk, hogy a gyülekezeti struktúrák, programok, a gyülekezeti látás, a különböző csipcsup ügyek nem hoznak ébredést, hanem csak Jézus Krisztushoz ébredést. És imádkozok azért, hogy egy új generációt hozzá létre, akik, Uram, nem magukkal foglalkoznak, az önmaguknak, a bálványimádásával, hanem a templomnak a szerepéről, arról egy látást, Uram, és fölépüljön újra-újra a szívünkben a Krisztusban való hit, a Krisztusban való reménység, hogy Krisztusban eljön a felépülés, és a kiskő Krisztus föl fog nőni, és egy dicsőséges királyság pedig felrobban majd az eklézsiába. Dövesszön, Uram, a kijelentés, ami a kő szerepe, jelensd meg, Uram, közöttük a kijelentésnek a lehetőségét, és vegyél a minden hitetlenséget, minden szívről, amit arról ma pénikált, Uram, a pali, hogy a kijelentést akar építeni az életünket, a kőre, a kő azáltal fog felépülni, hogy Krisztusban belemegyünk, és megesszük Krisztust. Erősítsd meg Jézus nevében a kijelentésnek a közegés. A legkisebb és a legidősebb közöttünk is meguljuljon, hogy értse az írás. Uram, azt mondtad, hogy egy új szövetséget hozol létre, és nem tanítja ki a fele barátját, hogy úgy ismertem az Isten, mutassam az Isten, hanem Isten szelleme tanítja az összes atyafiát, összes fiát. Imádkozok ezért a reménységért, hogy törd meg az emberek fölött, a Jézus nevében, az elméjük fölött, minden homály, minden egyenlítő szellemi erőt, a törvények minden démonikus közegét, mindenfajta törvények mindenfajta ígézetét, manipulációját, varázslását, megtöröm az elmétek fölött, az összes olyan szellemi erőt, amire nem tanított titeket a vallás, nem tanított titeket a kő, nem tanított titeket a templom, és felszabadítjuk magunkat a vallásos templomokból, és átmegyünk a valódi templomba, a királyságba, felszabadítjuk ezen a helyen a szellemenek, a jövőtől, és imádkozom, és bátorítalak téged abban, hogy ne bízz saját magadba, Istenbe bízzál, és abban a királyságban, ami valódi, valódi, élő, intimitásban bízta Istennel. Amen. Lerombolja a faragban való bizodalmadat, fölépíti az Isten fiában való bizodalmadat. Amen. A kövek hidegek és ridegek, de Isten királysága tele van szeretettel. Amen. Halleluja. 3 óra 30 van. Azt hiszem, hogy elkészültek a szendvicsek, ugye? Testvérek, egy ilyen másfél órás, egy órás szület lesz, attól függ, és utána eszünk, jó, beszélgetünk, ne menj el, marad.